Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak. Mondta Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek, pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött, az MTI-hez is eljuttatott videóüzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk, magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. Pünköst hétfőn ünnepi szentmisét tartottak Sárospatakon, a Boldogságos Szűz Mária, az Egyházanyja emléknapja, valamint Árpádházi Szent Erzsébet szenti avatásának 791. évfordulója alkalmából. A bazilikában Bereckei Miklós címzetes apát esperes köszöntötte a zarándokokat és a szentmise főcelebránsát, Csizmadia István kanonokot, pápai prelátust, az Egri Bazilika plébánosát. Prédikációjában Csizmadia István atya kiemelte, Szent Erzsébet életét a mély hit, a ferences lelkület és a szegények iránti szeretet határozta meg. Hangsúlyozta, hogy Erzsébet nem csupán emberi együttérzésből segítette a rászorulókat, hanem Krisztus szeretetét akarta megmutatni tetteiben. Arról is beszélt, hogy a ferences lelkiség egyik alapja a személyes megújulás. Mint mondta, Asszisi Szent Ferenc sem másokat akart először megváltoztatni, hanem önmagát, és ez a szemlélet vezette Szent Erzsébetet is. A prédikációban szó esett a teremtett világ szépségéről, a szenvedések Krisztussal való elfogadásáról, valamint az oltári szentség tiszteletéről is. Budapestért, hazánkért, Európáért és az egész világért mondott közös imádságra gyűltek össze sok százan a Normafánál. A Szent Anna Réti Boldogságos Szűz Mária világ győzedelmes királynője engesztelő kápolnánál, pünköst vasárnap délután Kemenes Gábor nagykovácsi plébános, az Emmanuel közösség és a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás mozgalom hívására. A Szentlélek kiáradását és egyben az egyház születésnapját megünneplő délután csúcspontja az a szentmise volt, amelyet Fábri Kornél és Mohos Gábor Esztergom budapesti segédpüspök mutatott be, velük koncelebrált Kemenes Gábor is. Boldog születésnapot egyház, köszöntötte az egybegyűlteket a szent lelket hívó éneket követően Fábri Kornél, a liturgia főcelebránsa. Felidézte, hogy tavaly égi áldásban részesültek a pünkösdi normafai szentmisén, ezzel szemben most szép időt kaptak a jelenlévők a Szentlélektől, hogy bearanyozza a napjukat. Arra hívta az egybegyülteket, hogy imádkozzanak együtt fővárosunkért, népünkért, országunkért, a Kárpát-medencéért, Európáért, hogy töltse be Isten szeretetének lelke, a békesség lelke, az öröm lelke, az egység lelke. Szent beszédében úgy fogalmazott, azért adunk hálát ma, hogy Jézus nem egy könyvet hagyott ránk, hanem egy közösséget alapított. Amit ők megéltek, annak a kikristályosodása lett a Szentírás, hogy mi, akik később élünk, mi is tudjuk, miről szól az egyház. Hogy mennyire lesz hatékony bennünk a Szentlélek, az misztérium, de bizonyosan csak akkor lesz az, ha készek vagyunk cselekedni, mutatott rá a püspök. A Fidesz visszautasítja a Tisza kormány képviselőinek állításait Magyarország költségvetésével kapcsolatban, közölte az ellenzéki párt az MT-vel. A tájékoztatás szerint a Fidesz-KDNP kormánya a központi költségvetést az alkotmányos szabályoknak megfelelően, törvényesen és célszerűen a közpénzek eredményes kezelésével és az átláthatóság biztosításával hajtotta végre. A költségvetési törvény átlátható módon és észszerű részletezettséggel tartalmazza az állami kiadásokat és bevételeket, írták. Aki mást állít, hazudik, amiért vállalnia kell a felelősséget, fogalmaztak a közleményben. Stabil annak a 4 betegnek az állapota, akiket súlyos égési sérülésekkel szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumába a tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanás sérültjei közül, tájékoztatta az egyetem sajtóközpontja az MT-t. Közleményükben azt írták, a kiterjedt, súlyos másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos, állapotuk stabil. Kánikulával indul május utolsó hete, a hőmérséklet csúcsértéke meghaladhatja a 30 Celsius fokot. Szerdán azonban hideg fronttal lehűlés érkezik, és visszaesik a hőmérséklet, de csapadék nem várható, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. Most lássuk a mai időjárást. Sok napsütés mellett fátyol felhők lehetnek az égen, nagy területen megélénkül az északi a szél. A hőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Híreinket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Pazzi Szent Mária Magdolna. Firenzében született 1566. április 2-án, 1607. május 25-én halt meg, 41 évet élt. Pazzi Szent Mária Magdolna Szűz a 16. század nagy misztikusai közé tartozik. Firenzei nemesek gyermekeként már fiatal korában kivált társai közül vallásosságával. Egész különös vonzást gyakorolt rá a Szent Háromság misztériuma és az oltári szentség, valamint Jézus kínszenvedése. 1583. január 30-án lépett be a firenzei sarutlan kármelita rendbe, ide is csak azért, mert így naponta áldozhatott. Elhatározta, hogy teljesen Krisztusnak szenteli magát, szüzességet fogadott. A kolostorban el volt rejtve a külvilág elől, de az isteni kegyelem, a nagy kármelita reformátorok és védőszentjük Szénai Szent Katalin lelki testvérévé formálta. Misztikus élményei Szent Katalinnal fűzték lelki rokonságba. Pontosan följegyezték, hogy 1585. március 24-én gyümölcsoltó boldogasszony vigíliáján megjelent neki Szent Ágoston, és szívébe írta ezeket a szavakat. Az ige testé lett. Április 15-én lelkébe kapta a stigmákat. 28-án pedig misztikus eljegyzése volt, Krisztus gyűrűt húzott az ujjára, május 21-én kapta a parancsot, hogy böjtöljön és csak 5 órát aludjon naponta. Június 8-ától 8 napig tartó elragadtatás sorozatban volt része. Minden nap a tercia idején eljött hozzá a Szentlélek, tűz, víz, galamb vagy oszlop alakjában. 16-án, Szent Háromság vasárnapján kezdődött az 5 éves próbatétel, amelyet Magdolna az oroszlánok barlangjának nevezett. Ez arra utal, hogy rettenetes lelki szenvedéseket élt át. 1590 húsvétján az úr arra kérte, hosszabbítsa meg a nagybőtöt pünkösdig. Ennek végeztével kapta vissza az érzékelhető lelki vigasztalásokat is. Látomásai közben elejtett szavait nővértársai fölírták. Megdöbbentőek. Lelkületére jellemzőek ezek a szavak, amelyeket 3 évig tartó haldoklásában mondott. Aut pati, aut mori. Vagy elviselni, vagy meghalni. Az egyház iránti szeretet volt számára a Krisztus iránti misztikus szerelem földi kifejezési formája. Krisztus megváltó vérét, amelyet Krisztus egész testéből ontott az egyházért, azt ajánlotta fel Magdolna is, hogy megújuljon az egyház, hogy a papok a világosság fiai legyenek, hogy a nővérek ne az ostoba szűzek közé tartozzanak, hogy a hitetlenek megtérjenek, s hogy a hívőket egészen átitassa a megváltó vér. 1607. május 25-én halt meg. Közben járására halála után is sok csoda történt. 1626-ban boldoggá, 1669-ben 9. Kelemen pápa szentté avatta. Ezekre a nagy szándékokra mi is imádkozzunk. Papokért, az egyházért, a nővérekért, a hitetlenekért, a hívőkért, az egész világért. Higgyünk az imádság erejében. de szívesen vállaljunk bőtöt is, amint maga az Úr Jézus kívánta, és kérte azt Paddzi Szent Mária Magdolnától, és aki ezt a bőtöt is hűségesen Jézus szándékai szerint megtartotta. Ünnepén így imádkozunk a Szent Misében. Istenünk szüzesség kedvelője, te Paddzi Szent Mária Magdolna lelkében fölgyújtottad az irántad való szeretett tüzét, és mennyei kegyelmed ajándékaival ékesítetted őt. Add, hogy lelki tisztaságának és szeretetének példáját kövessük mi, akik tisztelettel üljük meg ünnepét Krisztus a mi Urunk által.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára pünkösd ünnepéről elmélkedik.
Bár szívünkhöz kétségkívül sokkal közelebb áll a karácsony és a húsvét, pünkösd nélkül nem ünnepelhetnénk egyiküket sem. Mármint abban az értelemben nem, hogy pünkösd nélkül, azaz a Szentlélek kiáradása nélkül, az apostolok még mindig ott kuksolnának abban az emeleti teremben, félelemben, szorongva, és nem indultak volna el, hogy hirdessék a feltámadt Krisztust akár életük árán is. De abban az értelemben is, hogy a tanítványoknak nem állt volna össze a kép, az egész üdvtörténet, és az, hogy mindennek miért kellett így történnie, és így csak töredékeket tudtak volna továbbadni. De leginkább abban az értelemben, hogy a Szentlélek segítsége, inspiráló hatása, vezetése nélkül az egyház már rég elsüllyedt volna a történelem útvesztőjében. Végeredményben minden, ami éltet, mozgat, indít és újraindít, ami talpra állít és felráz, az a Szentlélektől származik. Általa kerünk fel reggel, vágunk bele házasságba, gyermekvállalásba, papságba, szerzetességbe, és minden olyan vállalkozásba, amit annak ellenére vállalunk, hogy tudjuk, szépen lassan felemésztődünk benne, és belehalunk. Egy szóval mindabban ott van a Szentlélek, ami az embert emberré teszi. A Szentlélek odaajándékozásában tudta Isten legjobban megmutatni, hogy mindenki Istene akar lenni. Minden korban és minden személy számára egyaránt elérhetővé tette magát. Hiszen a lélek számára nincs sem térbeli, sem időbeli akadály. A lélek által tehát azt tudja megtenni az Isten, amit mi csak szeretnénk adni szeretteink számára, de sohasem tudjuk megvalósítani, hogy ott legyünk mindig, amikor szükségük van ránk, és azonosulva velük úgy tudjunk nekik segíteni, ahogyan azt a legjobban igénylik. Ez, valljuk be, nekünk csak töredékesen megy. Aki azonban figyel a Szentlélekre, és átadja neki az irányítást az életében, abban elkezd működni a lélek, és képessé teszi olyanokra is, amik meghaladják őt. Ezért ijesztő és tragikus, amikor azt látjuk, hogy ma sokan nem akarnak élni a Szentlélekkel. Nem akarnak túlnőni magukon, nem lelkesednek semmiért, nem mennének el senki és semmi után a világ végére. Az ilyenek tulajdonképpen nem vállalják emberségüket. Egy látszólagosan nyugodtabb és kényelmesebb élet ígéretében lemaradnak az élet csodájáról. Arról panaszkodnak, hogy az élet sivár, szürke, egyhangú, de közben nem veszik tudomásul, hogy nagy részben maguk tették azt önmaguk számára olyanná. Ez az általános tapasztalat ma már nem csak a beteg, magányos, idősek vagy középkorúak, hanem egyre inkább a fiatalok körében is tetten érhető. Nem akarnak, nem tudnak mit kezdeni magukkal. Ebben ugyanakkor óriási a felelőssége azoknak, nekünk, akik nem mutattuk meg ezt a teljes életet a fiataloknak. Akik élelmességre, de nem örök életre neveltük gyermekeinket. Nem azt látták rajtunk, hogyha kell, életünket adjuk hitünkért, meggyőződésünkért. Akikben nem azt tapasztalatták meg, hogy erkölcseinket, becsületünket akkor is tisztán megőrizzük, ha ebből hátrányunk származik. Elrejtettük előlük a teljes életet, és még meg is magyaráztuk, hogy túl nagy falat ez ma már nem így működik a világ. Pedig az ember és a boldogság ma is ugyanaz, és ennek helyes, sérülésmentes eljutásához igenis joguk van a fiataloknak. Ha mi nem adjuk meg nekik, majd találnak más kihívást, csak az a kérdés, hogy ez öncélú hősködés lesz, vagy veszélyek formája, vagy más. Adjuk vissza a Szent Lelket ennek a megfáradt és céltévesztett világnak. Milyen jó lenne a fiatalok, ugyanúgy a saját nyelvüken hallanák, hogy hirdetjük nekik a feltámadt Krisztust, hogy annak idején a jeruzsálemi sokassága maga nyelvén értette azt. Érdekes, hogy a Szentlélek ugyanabban az emeleti terembe jön el, ahol az apostolok átélték az utolsó vacsorát. Oda, ahonnan aztán indultak a kudarcok, csalódások útjára. Mit jelent ez? Hogy Isten nem máshol akar neked új életet adni, nem mászkálni kell mindenfelé a világban, hanem ott és azok között, ahol korábban esetleg elbátortalanodtál. Nagyon tetszik a villámcsapás képe a mai ünnepre. Villámcsapáskor ugyanis nem csak az történik, hogy a felhők irányából érkezik egy elektromos kisülés a föld felé. Ezzel párhuzamosan egy ellentétes folyamat is elindul, egy válaszreakció, amit a villám indukál. A villám töltésével ellentétes töltésű részecskék indulnak el a földről, amik így egy alulról felfelé mutató ívet alkotnak. Az igazi kisülés tehát nem a földön, hanem attól mindig kicsit feljebb történik. Ide koncentrálódik a legtöbb energia. Ugyanez történik pünköstkor. A Szentlélek leszáll az apostolokra, de nem a tétlen, oda nem figyelő apostolokra, hanem az állhatatosan imádkozókra. Mindez azt tanítja, hogy a lélekkel való betöltekezés az Isten és az ember együttműködése. Ahogy a Föld nem tudja befolyásolni, hogy mikor és hol keletkezik a villám, úgy mi sem, hogy mikor és hol jön a Szentlélek. De hogy a villámcsapás célpontja attól függ, hogy hol van magasabban elhelyezkedő, vezető képességű pont, úgy Isten lelke is ott tud landolni, ahol jobban vágynak rá, és nyitottabbak a befogadására. Beleállsz, testvér, ebbe a folyamatba? Hagyod elindulni magadban azokat a vágyakat és megmozdulásokat, amiket Isten közelsége indukál benned? Ma divat az úgynevezett flow élményről beszélni. A flow egy tevékenységbe való belefeledkezés, ahol nem számít az idő és a tér. Hát a Szentlélekkel való betöltekezés a flow élmények legteljesebb formája. Arról is beszél a mai Szentmise, hogy a lelki adományok különfélék, a lélek azonban ugyanaz. Milyen érdekes, hogy a lélek nem uniformizál. A lélek kincseket enged életre kelni, a megnyilvánulások különbözőségében. Mi vagyunk emberek azok, akik sokszor a magunk képére akarjuk alakítani a másik embert. Megöljük a lelket. Márpedig a Szentlélek különböző adományokat ad. Ezt kellene életre hívnunk és támogatnunk, mindazokban, akik körülöttünk vannak, nem pedig a saját elképzelésünket mindenáron megvalósítani. A két ívnek találkoznia kell. A villámcsapásban is, és pünköstkor is. A Szentlélekkel betöltött emberek minden különbözőségük ellenére képesek szót érteni egymással, úgy, mint akkor Jeruzsálemben. És ez újra megvalósulhat. Testvér, érted már, hogy a Szentlélek kiáradása nem ért véget pünköstkor. Újra és újra megvalósul ott, ahol a feltételek, a két fél találkozása megtörténik. Igenis, képesek vagyunk újabb és újabb pünkösdöket létrehozni, mivel az Úr folyamatosan küldi az ő lelkét. Olyan mértékben részesülünk belőle, amennyire várjuk, hívjuk és előkészítjük a terepet az érkezésre. Ehhez azonban először le kell omlania bennünk minden pogány elképzelésnek. Nem földi edző, vagy kócs, vagy kurzus, vagy módszer változtatta meg a tanítványokat. Kívülről jött az erő, kívülről érkezett az, ami megújította őket. A lelki életben nincs visszaút. Ha a lélek szerint élünk, viselkedjünk, és a léleknek megfelelően, tanítja Szent Pál. Jól megmutatja ezt számunkra, hogy a Szentlélek befogadása engedi a jogos különbözőségeket, de nem önmagában a másságot, hanem a lélekben való különbözőséget, ami egy irányba épít az Isten országába. Jöjj el, Szentlélek Isten, töltsd el híveid szívét, és szeretetet tüzét gyulladt föl bennünk.
Elhangzott műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára pünkösd ünnepéről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget a Szentlélek eljöveteléről és viennei Szent János életéről.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Krisztus feltámadt, alleluja!
Valóban feltámadt, alleluja!
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai adásunkban két olyan eseményről fogunk beszélgetni, akik mély nyomot hagytak az egyház életében, és akiktől mi is sokat tanulhatunk. Először is Pünkösd ünnepéről, a Szentlélek eljöveteléről lesz szó. Arról a pillanatról, amikor az apostolok szíve megtelt erővel és bátorsággal, és megszületett az egyház. Aztán megismerkedünk viennai Szent János életével, aki egyszerű falusi papként hatalmas lelki megújulást indított el saját közösségében, és messze földön ismerté vált alázatos szolgálatával. Műsorunk első felében kezdjük akkor a pünkös történetét megismerni. Az apostolok cselekedeteinek második fejezetében olvashatjuk a történetet, Jézus mennybe menetele után a tanítványok, ahogy a Jézus kérte tőlük, visszatértek Jeruzsálembe, és együtt maradtak. Ott voltak az asszonyok is, Mária, Jézus anyja, és más követők is. Összesen körülbelül 120-an. Imádkoztak, csendben voltak, és vártak. És aztán elérkezett az 50. nap, vagyis pünkösd napja. Ekkor hirtelen valami különleges történt, amit a Biblia így ír le. Hirtelen hatalmas zúgást támadt az égből, mintha erős szélvihar közeledett volna, és betöltötte az egész házat, ahol ültek. Aztán tűzlángjai jelentek meg, amelyek szétoszlottak, és egy-egy láng leszállt mindegyikükre. Ezzel beteltek Szentlélekkel, és különös módon idegen nyelveken kezdtek beszélni, amelyeket sosem tanultak. Ez nem varázslat volt, ez Isten csodája. Jeruzsálemben épp sok nép zarándokai voltak jelen, akik mind hallották, hogy ezek a galileai halászemberek a saját nyelvükön beszélnek Isten csodáiról. Mit jelenthetett ez? Mi történt valójában, szerintetek, gyerekek? Fruzsi.
Ez volt a pillanat, amikor megszületett az egyház. Eddig a tanítványok csendben félve húzódtak meg, de most a Szentlélek erejével bátran kiléptek az emberek közé. Péter apostol nagy beszédet mondott, és aznap 3000 ember keresztelkedett meg.
Így van, köszönöm szépen, Fruzsi. Tehát a Szentlélek erőt adott az apostoloknak, bátran kimertek állni, Jézusról bátran mertek beszélni. A Szentlélek eljövetele olyan, mint amikor egy sziklára tűz gyullad. Bennük is meggyulladt, a félelem eltűnt, a hit megerősödött, és az egyház elindult a világba. Nóri, kérlek szépen olvasd fel a Bibliából.
A tanítványok sorsvetéssel kiválasztották Júdás helyett Mátyás apostolt. Mire elérkezett a pünkösd napja, azaz az aratás ünnepe, a 12 ismét együtt volt, és egy akarattal könyörögtek és imádkoztak. És az égből hirtelen zengés támadt, mint a sebesen zúgó szelvész, és betöltötte a házat, amelyben ültek. És akkor az apostolok előtt kettős tüzes nyelvek jelentek meg, majd szétváltak, és rászálltak fejükre. És mindnyájan megteltek a Szentlélekkel, és általa más nyelveken kezdtek szólni. Mindenféle nép lakozott akkoriban Jeruzsálemben. Zsidók, istenfélő idegen emberek, és sokan mások. A nagy zúgásra pedig nagy sokaság gyűlt egybe, és igen megzavarodtak, mert mindenki a maga nyelvén értette a tanítványok beszédét. Álmélkodva kérdezték, hát nem Galilea beliek ezek a férfiak? Hogyan hallhatja őket ki a maga anyanyelvén? Mindannyian a maguk nyelvén halljuk Isten csodálatos dolgait. Miféle csoda ez? Mások pedig azt mondták csúfolódva, édes bortól részegettek meg. Péter akkor előállt, felemelte hangját, és így szólt a sokasághoz. Zsidó emberek és mindnyájan, akik Jeruzsálemben lakoztak, tudjátok meg, hogy nem részegek ezek, hiszen még korai volna ahhoz az óra, hanem ez az, amit Jóel próféta megmondott. Az eljövendő napokban ezt az Úr mondja, lelkem kiárad minden emberre. Fiaitok s leányaitok pedig profétálnak majd, és látomásokat látnak. Izraelita férfiak, halljátok meg beszédemet. A názáreti Jézus sok csodával és jellel tett bizonyságot róla, hogy az Isten maga küldte közétek. Ezt az embert Isten rendeléséből és tanácsából gonosz kezetekkel megfeszítettétek. Ezt az embert Isten feltámasztotta a halálból, feloldva fájdalmát. Dávid király proféta lévén tudott Jézus Krisztus feltámadásáról, és azt mondta róla, hogy nem marad a sírban, a teste rothadást nem lát. Jézust Isten feltámasztotta, és ennek mi mindnyájan tanúi vagyunk. És Isten felemelte őt magához, és az ígért szent lelket a fiú megkapta. És amit ti itt most láttok és hallotok, az a Szentlélek kiáradása mi ránk.
Gyerekek, mik voltak a Szentlélek eljövetelének a jelei? Nóri?
A szél, a tűz és a nyelvek.
Így van, köszönöm szépen. Na, milyen volt a szél?
Isten láthatatlan ereje, és nem látjuk, de érezzük hatását.
Így van, köszönöm. Aztán a tűz, hol jelent meg a tűz? Nóri?
A lélek melegsége, világossága és tisztító ereje az apostolok fején jelent meg.
Így van, köszönöm szépen. És az apostolok milyen nyelveken kezdtek el beszélni? Nóri?
A világ minden nyelvén.
Így van, mindenki a saját nyelvén hallotta Péternek a beszédét. Mit tesz a Szentlélek? A Szentlélek Isten harmadik személye, nem látható, mint Jézus emberi alakjában, de valóságosan jelen van. Ő az, aki megszentel minket, vagyis segít jóvá válni. Ő az, aki vezet és bátorít minket, amikor döntéseket kell hoznunk. Ő az, aki emlékeztet Jézus tanításaira, és ő az, aki összefog minket közösségként, mint egy nagy családot. A Szentlélek a kerességben és a bérmálásban különösen is eljön hozzánk, de mindig hívhatjuk őt imában is. Na akkor folytassuk, gyerekek, hogy hogyan szólt Péternek a tanítása, Bíborka.
Tudja meg azért Izrael egész népe, hogy Isten Úrrá és Krisztussá, Messiássá tette a názáreti Jézust, akit az emberek megfeszítettek. Amikor a sokaság hallotta ezt a beszédet, sokan megkeseredtek szívükben, és megkérdezték az apostolokat, mit cselekedjünk? Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindjájan a Jézus Krisztus nevében a bűnök bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát, felelte Péter. És ezen a napon mintegy 3000-en keresztelkedtek meg, és csatlakoztak az apostolokhoz.
Így van, köszönöm szépen. Ti hogyan képzelitek el a Szent Lelket? Mit jelent számotokra a Szentlélek? Éreztetek-e már olyat, hogy valami belső hang segített jó döntést hozni például?
Imádkoztam mamámért, hogy meggyógyuljon, és segített rajtam a Szentlélek, és meggyógyult.
Igen, ez nagyon jó. És tudjátok, milyen ajándékokat ad nekünk a Szentlélek? Soroljuk fel.
Bölcsesség, értelem, jó tanács, tudomány, lelki erősség.
Igen, Luca?
Jámbarság, Isten félelem.
Így van, ezeket kaptuk a Szentlélektől, és szoktuk mondani, hogy milyen jó tanács lelke, meg a tudomány lelke a mai világban is nagyon fontosak. És ma több mint 2000 évvel ezelőtt, az első pünkösd után még mindig hisszük, hogy a Szentlélek élő valóság. Ő nem csak akkor jött el, hanem mindig jön, ha kérjük. Ma is adhat bátorságot egy gyereknek, hogy jót tegyen másokkal. Vigaszt adhat egy szomorúnak, vagy világosságot, ha valami nehéz döntés előtt állunk. Mik még a Szentlélek ajándékai, gyerekek?
Jóság, kedvesség, bátorság, okosság, ügyesség, tisztaság, türelem, szerénység, szeretet.
Ezek a Szentléleknek az ajándékai. Köszönöm szépen, reméljük, hogy mi hozzánk is eljön a pünkösd, és a Szentlélek megajándékoz bennünket ezekkel az ajándékokkal. A mai adásunk második részében egy olyan szentről beszélgetünk, aki ugyan egyszerű ember volt, de hatalmas hatással volt az emberek lelkére, és mindezt nem tudományával, nem gazdagságával, hanem mély hitével és szent életével érte el. Ő viennai Szent János, az arszi plébános. Én jártam is Franciaországban, Arszban, mikor fiatalabb voltam, Zarándok úton, és láttam is az ő plébániáját, ahol ő élt, egy egyszerű ember volt.
Viennai János 1786. május 8-án született Franciaországban. Még gyerekkorában is nagyon vallásos volt, különösen nagy hatással volt rá édesanyja, aki Isten szeretetére tanította, és gyakran imádkoztak együtt. A francia forradalom idején titokban vettek részt szentmiséken, mert akkoriban az egyházat üldözték. Ez a nehéz időszak csak még jobban megerősítette benne a vágyat, hogy egész életét Istennek szentelje.
Fiatalon elhatározta, hogy pap szeretne lenni, de ez nem volt könnyű számára. Az iskolában nagyon sokat szenvedett, főleg a latin nyelv tanulása okozott neki gondot, amely akkor elengedhetetlen volt a papsághoz. Tanárai közül többen úgy gondolták, hogy sosem lesz alkalmas a papi hivatásra, de ő nem adta fel. Mély hitével, kitartásával és szorgalmával mégis eljutott a papszentelésig. 1815-ben szentelték pappá, és bár akkor sem volt kiemelkedő tudós, a szíve annál inkább istené volt. 30 éves korában szentelték pappá.
Sok iskolát és templomot bezártak, a papokat üldözték. Ezért első áldozó is csak titokban lehetett, már 17 éves volt, amikor rendeződött az ország helyzete. S ekkor elhatározta, hogy kijárja az iskolát, mert pap szeretett volna lenni. Ám a tanulás nagy-nagy gyötrelmet okozott neki. Ráadásul, amit megtanult, azt is nehezen őrizte meg emlékezeteiben. Ezért világosan tudta, hogy a vágya elérhetetlen álom számára, hiszen a papok latinul tanultak, s ő csak franciául tudott. A közeli város plébánosának mégis előadta tervét, aki aztán éveken keresztül segítette, támogatta tanulmányaiban.
Tehát nem volt jó tanuló, hallottátok, nehezen mentek nála a nyelvek, a matematika, minden, ami tudomány volt, nehezen tudta szegény megtanulni, sőt, sok vizsgán megbukott, azonban látva lángoló Isten szeretetét végül 29-30 éves korában pappá szentelték. Egy Arsz nevű kicsiny falucska plébánosa lett, ahol 60 család lakott, de a szegényes templomban senki sem járt. Négy kocsma és hétről hétre megtartott táncmulatságok határozták meg a falu életét. János atya végig látogatta a családokat, barátkozott a falusiakkal, de nem ért el sok eredményt. Ekkor elhatározta, hogy imádkozni, vérasztani fog a faluért, és felújítja a templomot, hogy akárcsak kíváncsiságból is, de betérjenek az emberek. Mindeközben eljárt gyóntatni a környékbeli falvakba, és hamarosan kiderült különleges képessége, hogy belelát az emberek szívébe. Egyre többen és többen keresték fel az egyszerű arszi plébánost, sőt, a közelébe is költöztek, mert segítségével visszataláltak a szerető mennyei atyához, akit a forradalom igyekezett kitörölni az emberek életéből. Hamarosan a zarándokok olyan tömege látogatott Arszba, hogy menetrend szerinti gyors kocsi járatokat szerveztek a faluba. A gyónásra rendszerint egy hetet kellett várakozni, ezért a visszafelé szóló jegy 8 napig volt érvényes, gondoljatok ebbe bele. Azért jöttek el a környező városokból ide Arszba, hogy ott nála, János atyánál tudjanak gyónni. Volt, aki egy hétig is ott állt sorba a gyóntatószék előtt, pedig viennai Szent János ekkor már napi 10-16 órát gyóntatott. Ezt mesélte is nekünk ott a Zarándok úton az idegen vezető, hogy nem evett, csak éppen krumplit, főtt krumplit, evett, egyszerű életet élt, és 10-16 órákat gyóntatott. Tehát alig aludt, naponta kétszer evett egy keveset, és ezen kívül csak szentmise bemutatására hagyta el a gyóntató széket. Hihetetlen, de élete vége felé évente 100 000 zarándokot fogadott a falu, s megvalósult János atya álma. Arsz lakói is megtértek.
Vonattal vagy gyalog, kocsival érkeztek oda Franciaország minden részéről, még külföldről is, csak azért, hogy beszélhessenek vele, és meggyógyuljanak nála. Mindezt nem fényíző templomban vagy ünnepelt pozícióból tette, hanem egy kis falus templomból, ahol alázattal, szelídséggel és Istenbe vetett teljes bizalommal szolgált. Azt tanította, hogy a pap nem önmagáért él, hanem azért, hogy Krisztust mutassa meg másoknak. Különösen sokat beszélt a szentségek erejéről, főleg a Szent Jónás és az Eukarisztia fontosságáról. Azt mondta, a Jónás az a fürdő, amely megtisztítja a lelket. Sose féljünk belépni ebbe a fürdőbe, mert ott nem elítélnek, hanem megbocsátanak.
Köszönöm szépen. Viennei Szent János szentáldozásról azt is mondta. Ha az emberek megsejtenék a szentáldozás értékét, vonakodnának a legcsekélyebb vétektől is, csak hogy minél gyakrabban részesüljenek ebben a vigasztalásban. Tehát a szentáldozás értékét nagyon hangsúlyozta. Halála előtt nem sokkal azt mondta, milyen szép dolog meghalni, ha egész életünkben készültünk rá. 1859. augusztus 4-én halt meg Franciaországban, és 1925-ben avatták szentté 11. Pius pápa. Az előző pápa, már 10. Pius pápa példaképé tette őt minden pap számára. Boldoggá avatta 1905-ben, 1929-ben a papok védőszentjévé nyilvánították, és a világ minden táján tisztelik őt. Így lesznek az utolsókból elsők. Miért mondtam ezt szerintetek, gyerekek? Fruzsi.
Például azért, mert ugye neki is kiskorában nehezen ment a tanulás, de Isten jó útra vezette, és most hozzájárnak egy csomóan imádkozni és gyónni.
Így van. És ő lett a leghíresebb gyóntató pap Franciaországban. Nagyon jól mondtad, Fruzsi. Tehát az álmai, a vágyai, Luca, te is mondtad, hogy sikeresek lettek. Először nem is gondolta, hogy az lesz belőle pap, hogy el tudja érni ezt a célját, de el tudta, sőt, aztán később nagyon sokan zarándokoltak hozzá, nagyon sok embert vezetett a gyónás által Jézushoz. Ne keseredjünk el, ha valami nem sikerül. Akár gyerekkorban, vagy felnőttkorban, imádkozunk viennai Szent Jánoshoz, kérjük az ő közbenjárását, hogy imádkozzon ő is értünk, és el tudjuk fogadni önmagunkat akkor is, ha valami nem sikerül. Mindenható és irgalmas Istenünk, ki Szent János áldozó papodat, csodálatos lelkipásztori buzgósággal áldottad meg, kérünk, segíts, hogy közbenjárására és példája szerint szeretetünkkel megjeljük testvéreinket Krisztusnak, és velük együtt mi is eljuthassunk az örök dicsőségre. Kiknek a védőszentje viennai Szent János? Bíborka.
Plébánosok patrónusa.
Így van. Köszönöm szépen. 1996-ban én is ellátogattam édesanyámmal Franciaországba, és ott úgy döntöttük, hogy meglátogatjuk ezt a különleges helyet, ezt a szent lelki pásztort, a földi maradványait és a sírhelyét láthatjuk itt a képen, amit mutattam nektek. Viennai Szent János plébániája a Rúf folyó mellett fekvő arcban található. Megtiszteltetés volt látni a templomban, az üvegkoporsóban az éppen maradt testét. Második János Pál pápa is ellátogatott arcba 1986-ban. Viennai Szent János születésének 200. évfordulóján. Így emlegette a nagy szentet. Ritka példája az olyan papnak, aki pontosan tisztában van a felelősségével, aki bátorságot mutat azok számára, akik Isten kegyelméből ma kapnak elhívást a papságra. Ő egy igazi aszkéta életet élt. Gyakran böjtölt, a nap folyamán néhány szem krumplit evett, és időnként átimádkozta az éjszakát az egyház közösségének élők megtéréséért. Az emberek egész Európából jöttek hozzá, hogy részt vegyenek a Szent Miséjén, vagy meggyógyuljanak nála a gyóntatószékben, ahol akár napi 16 órán át hallgatta a bűnbánókat. A templomhoz egy szerény bazilika épült, ahol 200 ember fér el, és ahol viennai Szent János teste nyugszik. És van egy igaz történet is, ami ő hozzá kötődik.
Egy igaz történet. Ars egy kicsiny falu egy főutcából áll. A főtéri szobor viennai Szent Jánost ábrázolja két pásztorral egy igaz történet alapján. Amikor Jánost a püspöke először kinevezte Arsba, a falucskát keresve eltévedt, a mezőn két fiatalember igazította útba, akik nyelvüket legeltették.
János azt mondta nekik, megmutattátok az utat az egyház közösségemhez. Egy nap majd bemutatom az utat a mennyországba. Ha Istennel dolgozol, te vagy az, aki dolgozik, de ő az, aki megáldja munkádat.
Így van, köszönöm szépen. Tehát egy szobrot is állítottak ő róla, ahogy a két emberrel találkozott, a két fiatalemberrel, akik megmutatták, hogy merre kell neki mennie. Viennai Szent János arra mutat példát, hogy egy csendes, imádságos élet is lehet ragyogó fény a világban, ha az Isten szeretete vezeti. Zárásként azt kérjük, hogy vigyük magunkkal a reményt, amit pünkösd és a szentek példája ébreszt bennünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Indulj és menj, hirdest szavad, népemhez küldelek én. Tövis és gaz, vér és panasz, meddig hallgassam még én. Küldelek én, megállnak én, csak menj és hirdest szabad. Küldelek én, s megállnak én, csak menj és hirdest.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bámosné Jacsúrita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23:25-től megismételjük.